Abuyufa Farat. A halálos veszedelem. Afrika széles pusztaságán, a sztyeppén van a Tanganyika Dzsungeldoktor kórháza. Daudi, a kórház gyógyszerésze, éppen a gyomorbetegek orvosságát keveri. A kórház előtti bujufán hangosan veszekednek a varjak. Késő délután van, hosszúra nyúlnak az árnyékok a sík mezőn. A gyógyszertár ajtajának árnyékában ülnek a lábadozó betegek, és beszélgetnek. Én nagyon félek az oroszlántól, mondja az egyik. Fején és lábán vastag kötés van. Enyhén megborzong. Egy hosszú, sovány fiú köhög. És aztán lassan így szól. Ha csak rágondolok cokára, a kígyóra, már ribabőrös leszek. Az egyik maláriás férfi fáradt hangon teszi hozzá. Hát még kifarú, a rinocérosz. Még a föld is megrendül a lábai alatt, mikor szarvával vadul. Nem tudja folytatni, ismét hidegrázása van, hangosan vacognak a fogai. Daudi valami fehér port mér, és az üvegbe szórja. Az állatok valóban igen vadak és veszedelmesek, szól megnyerő hangján. Ilyen mubu, a moszkító, papazi, a kullancs, és házi a légy is. Parányi állatok ugyan, de ezerszer több embert ölnek meg évente, mint a dzsungel összes nagy ragadózói együttesen. De van valami, ami még sokkal-sokkal veszedelmesebb, és mindig halálos. Látható borzongás futott végig a hallgatóságon, és Gogo, aki minden nap szemcseppekért jött a kórházba, egészen zavarba jött. Különféle módon beszélek majd nektek erről a halálos veszedelemről, folytatta Daudi. Mert nagyon fontos, hogy megértsétek. Hány oldala van ennek a tartálynak? Kérdezte, miközben magasra emelt egy szögletes olajtartót. Négy oldala van, mondta az egyik. És van nekem meg teteje is, egészítette ki Gogo. Daudi bólintott. Az a halálos veszedelem is sok oldalú, amelyről beszélni akar. Figyeljetek csak! Tekintett Daudin függött, aki a tűz fényében állt, és felemelte ujját. Az afrikai éjszaka lármája tompán ide hallatszott. Daudi mély hangján beszélni kezdett. Nagy megdöbbenés és rémület uralkodott az őserdőben. Ezen a reggelen az állatok mind összegyűltek a nagy bujufa árnyéka alatt, hogy megbeszéljék, mit tehetnének, mert hirtelen egy nagy fal keletkezett éppen a dzsungel közepén. A fal nagyon magas és nagyon hosszú volt, és amennyire Triga a zsiráf előnyös helyzetéből megítélhette, igen vastag is. A dzsungel legjobb része a másik oldalon van, ordította az oroszlán. A hatalmas árnyékot adó fák, a kékvizű nagy tó, a friss, hűvös patakok, amelyek a magas hegyekben erednek. Ömbölése vad morgásba fulladt. Ez mind igaz, jajdult fel Triga, a zsiráf. Ezen az oldalon csak tüske, por és pusztaság van, sőt még a víz is, ami található csupa iszap. Faru, a rinocérosz dühöngött, fújt és toporzékolt, kis gomba szemei szikráztak. Áh! Szólalt meg, miközben úrszimatolt és zihált, mint egy fűrész. Valóban egy fal, de én keresztül török rajta. Az állatok helyeslően bólintottak. Talán így megoldódik a helyzet. Faru hátrább ment, aztán olyan sebesen rohant neki a falnak, amint csak rövid lábai bírták. A bor kavargott patái alatt szarvát veszedelmesen előre szegezte. A fal mind közelebb és közelebb jött, aztán búsz! Faru szédülten tántorgott vissza. A fal mozdulatlanul állt, mint előbb. A rinoszérosz érezte, hogy minden állat kíváncsian nézi őt. Hangosan szuszogva, még hátrább ment az erdőbe. Egyik hátsó lábát neki támasztotta egy erős fának, hogy teljes erejével rúgja el magát, és még nagyobb irammal futott, mint előbb. Rengett a föld, nagy porfelhő kavarodott a levegőben, amint rohanva zúdult neki a falnak. De most is visszazuhant. Lerogyott hátsó lábaira, és melső lábaival óvatosan simogatta meggörbült, összenyomorodott szarvát. Homlokán a sérülés láthatóan dagadt, szemei szinte keresztbe állva különböző irányba meredtek. Fejében úgy kavargott minden, mintha ifula fumbe a forgószél ütött volna tanyát benne. Aj, aj! Szólt egy idő múlva Triga, a zsiráf, hogy újra felvegye a beszéd fonalát. Ez valóban iszonyú erős fal. Nyembó, az elefánt, ide-oda himbálta az ormányát, és ugyanarra az ütemre mozgatta a farkát is, csak ritkábban.
Erős vált el ahhoz, ha valaki ilyen falat le akar dönteni, trombitálta.
Oda ment a falhoz, és elefánt módra vizsgálta az ormányával. Azután nekivetette erős vállát egyszer, kétszer, háromszor.
Hó-ruk!
A fal azonban nem engedett, még annyit se, mint amilyen vékony az elefánt farunk. Nyembó lassan megfordult, és a másik vállával próbálkozott. Szaggatottan nagy zajjal fújta ormányából a levegőt, mi alatt újra meg újra nekivetette vállát a falnak. Azután ő is kimerülten roskadt Faru mellé.
Valóban, nyögte akadozó lélegzettel, nincs út a falon keresztül. Túl erős ez az akadály.
Ezzel elindult a mocsár felé, hogy a hűvös iszapban gyógyítgassa égő válait. Bizi a hiéna csúnyán felnevetett. Nagy erejű és kísértelmű állatoknak ez túl nagy feladat. Ez nekem való munka, hiszen én a megtestesült ravasság és éles elmélyűség vagyok. Majd én megtalálom az utat, megkerülöm a falat. Hangjában volt valami csúfolódó, amitől bosszúsan ráncba futott az állatok bőre. Twiga, aki éppen egy magasba nyúló tüskefa koronáját rákcsálta, a maga fejedelmi magasságából nézett le rá. Ó, ez nagyszerű, szólt, és hosszú nyelvét talán egy kicsit többször is kiöltögette, mint kellett volna. Mutasd meg nekünk a bölcsesség útját! Bizi udvariatlanul hátot fordított neki, és a szűk kanyargós ösvényen eltűnt a fal mentén. A nap lenyugodott. Az erdőben várakozó állatok megéheztek. Feljött a hold is, de Bizi még mindig nem tért vissza. Új napra virradtak, és ismét este lett, de a hiéna még mindig nem jött vissza. Harmadik nap megint az öreg bujúfa alatt találkoztak az állatok, és várták, mikor jön vissza Bizi, akit a háta mögött utcaseprőnek neveztek, mert minden hulladékot felfalt, amit a többiek ott hagytak. Faru, a rinoszérosz, aki Nyaninak, a majomnak segítségével nagy nehezen rendbe hozta elgörbült szarvát, megint frissnek és bátornak érezte magát. Nedje, a dzsungelmadár, csőrével kiszedegette bőréből a kullancsokat, és bátorító szavakat suttogott a fülébe. Nyembó, az elefánt, fájó lapockájára lassú óvatossággal hűs iszapot csurgatott. Halkan trombitált, és ormányával vigasztaló szavakat mormolt saját magának. Mormolása távoli mennydörgéshez hasonlított. Twiga csendesen eszegette a legzöldebb hajtásokat az esernyőfa koronáján. Nyani, a majom, vakaródzott és fecsegett a maga nemzetségével. Coka, a kígyó összetekeredve hevert a meleg homokban, ennivalóról álmodozott. Végre, naplementekor, vérző lábakkal sántikálva megérkezett Bizi. Ó, mormogta, és kimerülten dugta fejét a két melső lába közé. Minden hiába! Nem lehet megkerülni a falat. Nincsenek se eleje, se vége. Coka, a kígyó, lassan kitekerődött, és himbálva emelte fel a fejét. Ah! Sziszegte, ti erősek és okosak vagytok, és sok mérföldet tudtok szaladni, de én, Coka, hajlékony testemmel minden irányba tudok kanyarogni, és utat találok majd a fal alatt. Egy pillanattal később a figyelő állatok szeme elől még a farka is eltűnt egy üregben a nagy fal mellett, amely ketté osztotta a dzsungelt. Múlt az idő. A varjú este felé visszatért a bujúfára, és elkárogta esti énekét. Az állatok éppen készülődtek haza, amikor fal aljából nagy porfelhő szállt fel. Minden szem odaszegeződött. Hirtelen megjelent Coka. Feje szemben ágaskodott a fallal. Hey! Sziszegett diadalmasan, miközben nyelve ide-oda röpködött a szájában. Végre sikerült! A dzsungel összes állatai közül egyedül én találtam meg az utat a nagy fal másik oldalára. Bocsánat, szólt Twiga, nyájasan lehajtva hosszú nyakát.
De te még most is ugyanazon az oldalon vagy, amelyiken mi? Mszoka haragosan emelte fel a fejét. Körbe himbálózott, és szavai méreggel voltak tele. Ó, mondta, miközben ide-oda vetette fejét. Én már sok sötét utat tettem meg a föld alatt, és mindig ügyesen eligazodtam. De ez alatt a fal alatt nincs út, mert ha lenne, én, Mszoka, megtaláltam volna azt. Ez igaz, bólintott Viga, és óvatosan húzta be nyelvét a szájába. Nyani a majom felkiáltott, én átmászok a tetején! Izgalomba jött, farkával csapkodott, és feszítgette karizmait. Örömrivalgással ugrott a falhoz, és már mászott is, egyre magasabbra. Minél magasabbra jutott, annál kevésbé tudott valamibe kapaszkodni. Hirtelen felcsapta farkát, kezd a levegőbe markolt. Csúszni kezdett, azután teste bukfentet vetett a levegőbe. Bumsz! Éppen Triga óriási lábai elé esett. Nyani egy ideig levegő után kapkodott, azután nagyot sóhajtott, és szokása szerint vakarózni kezdett. Triga, állj szorosan a fal mellé! Felmászok a hátadra, onnan a nyakadon át a fejedre. Ha a fejed tetejéről rugaszkodhatom neki, akkor majd elég erőm lesz a fal tetejéig. Triga nagyon előzékeny volt. Nyani megragadta a farkát, felugrott a hátára, felmászott a nyakára, onnan a fejére, és már is lendült a falon felfelé. Nagy erővel mászott, mind feljebb és feljebb, azután ismét tétovázó bizonytalan kapaszkodás után a figyelő állatok szeme előtt még nagyobb ívben zuhant a földre, mint előzőleg. Most az elefánt lábai előtt terült el. Nyembó óvatosan megfogta az ormányával, és mesterségesen lélegeztette. Azután farkánál fogva felemelte a magasba, a szemével egy vonalba. Nos, Nyani, kérdezte, van út a fal fölött? Ó, mondta Nyani erőlködve, mert feje lefelé lógatva nehezére esett a beszéd. Senki sem mászik úgy az egész dzsungelben, mint én. Biztos, hogy senki sem juthat keresztül ezen a falon. Az állatok mindent megpróbáltak, de sem rajta keresztül, sem fölötte, sem alatta, sem körülötte nem volt út. Azután észrevették, hogy a falnak neve van. Nagy betűkkel van ráírva, de csak azt tudja elolvasni, aki érti is. Triga, a zsiráf, nagyon szerette volna tudni, hogy mit jelent mindez. De hát, ezek csak állatok voltak, mondta Daudi. Mi a neve ennek a falnak? Nincs út rajta keresztül. Túl magas, nem lehet megmászni, és nincs út körülötte, és alatta sem. Az egyik hallgató, akinek a bal szemén vastag kötés volt, megszólalt. A fal neve bűn. Daudi bólintott. Igen, a bűn a legnagyobb akadály, amely elválaszt bennünket Istentől. De vannak, akik tudják, hogy van egy út, amely keresztül vezet ezen a nagy falon. Van rajta egy ajtó. Ez az ajtó Jézus Krisztus, Isten egyszülött fia, aki azt mondta, én vagyok az ajtó, ha valaki én rajtam megy be, megtartatik. Miért maradnánk akkor tovább a fal immenső oldalán? A tábor tűz megvilágítja a hallgatók arcát. Néhányan csendesen bólintanak a fejükkel, de Ngogo tenyerébe támasztja az állát. Ez a történet igen nyugtalanná tette őt. Thank you.
halálos csapda. Daudi megköszörülte a torkát. Csak azokat fogja meg a halálos csapda, akik a majom bölcsességet nagyra értékelik. Hallgatói bólintottak. Gogó mindkét fülét hegyezte. Nagyon figyelt. Daudi tovább folytatta elbeszélését. Erembi, a vadász, csapdát állított fel. Ez a csapda csak egy olajos kanna volt, amelyre felül egy kerek lyukat vágott. Először jó magasan megtöltötte homokkal és kavicssal, azután egy réteg földi mogyorót szórt rá. A kannát az erdőben a bujúfa alá állította, utána nyugodtan elment, távolabb leült az árnyékban, és figyelt. Hamarosan megjelent Janinak, a majomnak nagyszámú rokonsága. A földi mogyoró illata csiklandozta orrukat. Egymással fecsegve közeledtek, és Totó, az egyik, odament a kannához, és közelebbről szemügyre vette. Megrázta. Fürkészve benézett a lyukon, azután beleszagolt. Ó, micsoda pompás illat! Majom esze azt tanácsolta, dugd kezedet a lyukba, és a mogyoró a tiéd. Totó hallgatott erre a tanácsra, és aszerint cselekedett. Körülnézett, és azután villám gyorsan dugta be kezét a kis lyukon, és annyi mogyorót markolt össze, amennyit csak tudott. Gyorsan ki akarta rántani kezét, de a lyuk pereme fájdalmasan belevágott a csuklójába. Mogyoróval telt öklen nem fért át a nyíláson. Totó hangosan sivalkodott, és törzsének tagjai vele együtt torkuk szakadtából kiabáltak és visítottak. Különféle majom tanácsokkal látták előtt. Totó minden erejével küszködött, hogy kiszabadítsa öklét, de hiába volt minden fáradozás, semmire sem jutott. Erembi, a vadász, nagyon jól kiszámította, mekkorára vágja a lyukat. Twiga fürkészve nézett egy nagy tövis bokron keresztül. Erezd el a mogyorót, Totó, és rögtön kiszabadul a kezed, tanácsolta barátságosan. De Nyani törzsében nem szokás elereszteni a földi mogyorót, amit egyszer megkaparinthattak. Twiga újból figyelmeztette. A mogyoró fogott meg! Erezd el, és szabad vagy! Az árnyékban a vadász csendesen mosolygott magában. Felemelte rostból készült zsákját, megragadta bütykös botját, és lassan elindult a majom felé. Totó félelmében felborította a tartályt, és egy darabon maga után vonszolta, de a keze még mindig nem szabadult ki. Jani és társai nagy kiáltozás közben gyorsan a bujúfa legmagasabb ágaira menekültek. Engedd el a mogyorókat, és megmenekülsz! Kiáltotta ismét Riga, miközben ő is visszahúzódott. De majmok nem szokták elereszteni, amit egyszer megragadtak. Ilyen a majmok bölcsessége. Totó sivalkodott és hátrahajolt, de a csapda fogva tartotta. Erembi, a vadász, meglóbálta a botját. Humsz! Totó elkábult az ütéstől, és hanyat vágódott. Ujjai elernyedtek, a mogyorok visszahúltak a tartályba, és Totó már a zsákban is volt. Csapdába esett, mert a saját majom bölcsességét követte. Tűz körül. Daudi szomorúan csóválta meg a fejét, amikor feltette a kérdést. Ki fejti meg a rejtvényemet? Mi ennek a csapdának a neve? Csak suttogás hallatszott a levegőben. Aztán megszólalt az egyik. A csapda neve bűn. Daudi bólintott. Valóban, a bűn. A Bibliában azt olvassuk. Aki bűnt cselekszik, szolgálja a bűnnek, és a bűn zsoldja a halál. A majom bölcsesség azért rossz, mert azt képzeli, hogy megszabadulhat ebből a csapdából, ha olyan dolgokhoz ragaszkodik, amelyek rabságot és azután halált jelentenek. Időnként felhangzott Mbizi a hiéna üvöltése az éjszakában. Mbogo megborzogott, és sok apró, kényelmes szokására gondolt.